Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Charlie Chaplin szerint csak akkor van szükséged hatalomra, amikor valami ártalmasat akarsz tenni. Minden más esetben a szeretet elég, hogy elérd a céljaidat. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Abból indultam ki, szeretlek, ezért volt minden reggelem. Abból indultam ki, szerettek már mások is, de így sosem. Abból indultam ki, csak egyszer kísérnek én a csillagok. Abból indultam ki, ha tetszel másoknak is, én meghalok. Abból indultam ki, a csókunk egyetlen nyár, mit más nem ér. Abból indultam ki, csalódtunk a nyárban is, de volt miért. Abból indultam ki, mi végül igaz lett össze, megbocsást. Abból indultam ki, emlékül majd hagyhatom egy vallomást.
Bokor Ildikó énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. 66 éves a Marosvásárhelyi Rádió. Első műsorát 1958. március 2-án sugározta. Az elmúlt bő 6,5 évtized alatt nagyon sok szeretetet és támadást kapott az intézmény. Voltak jobb és kevésbé jó időszakok, de minden időben próbálta közszolgálati küldetését teljesíteni. Ma néhány nyugalmazott munkatársal próbálunk betekintést engedni az elmúlt 66 évbe. Archív hangfelvételekről Kovács István szerkesztővel, alapítótaggal, Gáspár Sándorral, a rádió egykori igazgatójával, szerkesztőjével, Borbé Melinda igazgatóhelyettessel, szerkesztővel, Borbé Zoltán zeneszerkesztővel, Tóth Béla szerkesztővel, néhai Székely M. Éva színművésszel, Marton Marika zenei illusztrátorral és Szabó Anikó szerkesztővel emlékezünk. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk. Hosszú évtizedekig erről a szünetjelről lehetett felismerni a Marosvásárhelyi Rádiót. Kovács István az alapító tagok között volt, most őt hallhatják.
Nem volt nagyon komoly és nagyon hősies, hanem nehéz volt, amikor megindultunk. A Nestor egyébként acélfejli barátom, aki beteg most, ő nálamnál is idősebb. De már most hogy is indult ez az adás? Március 2-a 1958-ban az vasárnap volt, és akkor voltak a választások. Most már, hogy miért pont én mondtam be azt, hogy itt Marosvásárhely, az azt hiszem, hogy úgy van valahogy, mint a Hári Jánosban krucifix generális, mikor kitanítja a huszárjait, hogy megőrizzék az életüket, hogy annak az a titka, hogy mikor lőnek és jön a golyó, akkor maga ne legyen ott. Na hát én éppen ott voltam, eltaláltak és behoztak. Egyébként semmiképpen nem engem illetett volna, például sokkal jobban megillette volna Sós Árpi barátomat, aki most Kolozsváron van és beteg, mert neki akkor éppen születésnapja volt. Úgyhogy én azt is mondtam, hogy te Árpi, a választások és a te születésnapod tiszteletére indul meg ma a Marosvásárhelyi Rádió. Az egyesben bennült Jakab Banyi, ott volt előtte a szöveg, amit élőben olvasott fel, a hírek, és az volt a kívánság, hogy előtte egy férfi hang, ugye én voltam a legférfibb férfi itten akkor ezek szerint, egy férfi hang mondja be a jelentkezést. Úgyhogy én a válla fölött, vagy nem is tudom, hogy állva mondtam be azt, hogy itt Marosvásárhely, a 261 és a 330 méteres hullámhosszon köszöntjük kedves hallgatóinkat. És akkor kezdtem annyi élőben a műsorát.
Itt Marosvásárhely, a 261 és 330 méteres hullámhosszon. Kedves hallgatóink, jó reggelt kívánunk!
Ezen a márciusi reggelen hazánk egész dolgozó népe a szavazó urnák elé járul, hogy megválassza a képviselőit a néptanácsokba, az államhatalom helyi szerveibe. A Magyar Autonóm Tartomány városi és falusi dolgozóit új hang köszönti ezen az ünnepen, a Marosvásárhelyi Rádió hangja. Hazánkban, a Román Népköztársaságban ez a legfiatalabb rádióállomás. Jelentkezés az éterben nem csak azt tanúsítja, hogy rádióhálózatunk erősödik, hanem elsősorban és mindenekelőtt azt, hogy a Román Népköztársaságban élő magyar nemzetiség számára egyedül a Román Munkáspárt és a kormány igaz marxi-lenini nemzeti politikája biztosít hazánk történelmében első ízben végtelen művelődési lehetőségeket. A Marosvásárhelyi Rádió hangjában a román dolgozó nép és a magyar nemzetiség egymás iránti meleg szeretete, testvérisége, kemény harci összefogása csendül meg.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Mikrofonunk előtt Gáspár Sándor, nyugdíjas kollega, valamikor a Marosvásárhelyi Rádiónak az igazgatója is volt, szerkesztő voltál. Milyen volt régebben rádiósnak lenni ott a 70-es, 80-as években? Mert én úgy tudom, hogy a 70-es években kerültél ide a Marosvásárhelyi Rádióhoz.
Igen, 1978-ban kerültem ide. Akkor sok szempontból kivételes helyzetűnek éreztük magunkat. Szoktak mesélni, az újságírónak ilyen-olyan kedvezményei vagy előjogai voltak. Az teljesen természetes volt, hogy az újságírót fontos embernek tekintették. Az is természetes volt, hogy elvárták tőlünk, hogy pontos adatokat hozzunk. Az is sajnos természetes volt, hogy azokat a pontos adatokat nem volt mindig szabad publikálni, de általában azért itt a Marosvásárhelyi Rádiónál a kötelező Ceausescut dicsérő vezércik jellegű anyagokon kívül mi az igazat mondhattuk, és ezt nagy áldásnak tekintettük annak idején.
Mennyire volt megkötve a kezetek? Ha volt egy jó ötletetek, azt át lehetett vinni cenzurán meg a vezérkarnál?
Ilyen vonatkozásban elvileg nem volt megkötve a kezünk. Gyakorlatilag természetesen alkalmazkodni kellett a műsorráncshoz, meg a műsoridőhöz, akkor meglehetősen szűk volt a műsoridő. Délelőtt volt egy, aztán később másfél óra, meg délután is volt másfél óra műsoridő. Ebben a napi három órában a Marosvásárhelyi Rádiónak egy teljes társadalmi körképet kellett nyújtania. Minden fontos társadalmi rétegről, csoportról kellett anyagot készíteni, műsort készíteni, híradót kellett készíteni, és a Marosvásárhelyi Rádióadás körzetének, gyakorlatilag a Székelyföldnek a területét be kellett járnunk, és mindenhonnan arányosan kellett tudósítanunk a hallgatóinkat. A hallgatóságunk az egész Erdélyt jelentette, mert abban az időben a Kolozsvári Rádióval és a Bukaresti Rádió magyar adásával közös antennáról ment a műsorunk. Ezen az antennán ment a német műsor is, szintén Bukarestből, illetve a Kolozsvári és a Vásárhelyi Rádió román műsorát is ezen a hullámhosszon sugározták. Úgyhogy mi a Székelyföldről egész Erdélynek sugároztuk a műsorunkat.
Úgy fogalmaztál, hogy kellett menjünk terepre, akkor nem voltak kiszállási gondok? Mert most a változás után mi elég sokszor küzdünk azzal, hogy mennénk, de valami mindig hiányzik. Akkor kötelezően kellett menni?
Igazából a 2000-es évek eleje óta szűkült be, és aztán 2010 után ugyancsak beszűkült a tereprejárás lehetősége, mert hát a román rádió most már nem a lakosság pénzéből, hanem költségvetésből kénytelen gazdálkodni. Azelőtt elvárták tőlünk, hogy terepre menjünk. Tehát benne volt hivatalosan a munkaköri kötelezettségeinkbe, kivétel nélkül mindenkinek műsorától vagy szerkesztőség beosztásától függetlenül, az benne volt a pakliban, hogy igenis gyakran kellett menni terepre. Persze akkor mások voltak az útviszonyok is, az az ember, ha Kézdivásárhelyre elutazott, azt egy nap alatt semmiképpen nem tudta megjárni, még a két nap is nagyon rohanás volt, akkor is, hogyha autóval ment, de időnként mentünk vonattal is, igazából autókval jártunk, volt sofőr, nem is egy autó, nem is egy sofőr, de két-három napos kiszállás, még négy napos kiszállás is volt, amennyiben egy rendezvény volt, ahol ott kellett lenni, ahonnan természetesen tudósítottunk, sok hangfelvételt készítettünk, amelyeket aztán később rákövetkező hetek során dolgoztunk föl, és kerültek műsorba, de a terepre járás az hozzátartozott ahhoz, hogy a riporter a saját szemével lássa azt, amiről beszél. Mert különben, ha telefonon készülted az interjút, akkor az illető azt mond, amit akar, és néhányszor azért tapasztaltuk, hogy a valóság nem pont az, mit a kedves interjú alany mondott. Amikor a riporter a helyszínen volt, akkor nehezebb volt őt félrevezetni.
Mennyire rajongtak körül a nemzetbiztonsági emberek? Úgy felfedeztétek, hogy ahol dolgoztok, ott valaki mindig figyeli a munkátokat?
Én soha nem tapasztaltam ilyesmit.
A párbizottságnál be kellett jelentkezni, vagy ez se volt kötelező házi feladat?
Nem. Amennyiben egy fogasabb kérdést kellett megoldani, amihez az igazgató kellett, vagy bizonyos komolyabb termelési adatokra volt szükség, amelyeknek egy része hivatalból titkos volt, vagy egyik se volt titkos, de együtt mégis titkosnak minősültek, szóval voltak ilyen előírások tőlünk függetlenül, és hogyha hamarabb akartam végezni, akkor igenis jól tettem, hogyha a pártitkárhoz fordultam, hogy ne jöttem azért, mert az újításokról szeretnék egy riportot készíteni. Ő ismerte, hogy ki az újítóknak a felelőse, ki az, aki eredményesebb újító feltaláló a vállalatnál. Néhány perc alatt célnál voltam, nem kellett keresgélnem és sokáig érdeklődnöm.
A változás után nehéz dolgotok volt azoknak a munkatársaknak, akik 89 előtt is dolgoztatok?
Bennünket 85-től 90-ig valójában a Ceausescu rendszer áldozatainak tekintettek. A kollégák is, de a lakosság elsősorban, mert hogy 85. januárjában megszűntek a területi stúdiók, a magyar és román műsorok egyaránt. Akkoriban ugyan mindenki úgy interpretálta, hogy a magyar műsorokat akarták megszüntetni. Véleményem szerint nem annyira, mint inkább a nem bukaresti, nem központi műsorokat szüntették meg. A diktatúra félt attól, ami nem az ő közvetlen keze alatt van, és ezért azokat megszüntette. Ennek így haszonélvezői lettek mindazok, akik valamikor a Vásárhelyi Rádiónál dolgoztak, és később aztán a kommunista párt hű csatlósaiként, ugyancsak túlbuzgó emberekként helyezkedtek el, és 89. december 23-án aztán derűsen, nyugodtan visszajöttek az áldozatok szerepében a rádióhoz. Mi, akik nem lettünk se pártaktivisták, se a párt közvetlen mellék intézményeihez került, kellemes jó pozícióba kerülő emberek, nem szólhattunk semmit, mert az alapelv az volt, hogy aki 85-ben a rádiónál dolgozott, az mind visszajöhessen.
Mikrofonunk előtt Borbély Melinda, a Marosvásárhelyi Rádiónak egykori aligazgatója, szerkesztőségi vezetője. A kommunizmus alatt tanárnőként ismerte a nagyvilág, és a változás után Melinda otthagyta a tanári pályát, és rádiós lett. Véletlenszerű váltás volt, vagy tudatos váltás?
Ez tudatos váltás volt, mert én Temesváron az M-stúdióban nyelvcsőszként dolgoztam. Az M-stúdió az egy diákrádió volt, és nekem nagyon tetszett a rádiózást. Egy ilyen intellektuel munkának tartottam, egészen más, mint a tanügy. De azért hiányzott, tehát szeptember 15-én mindig úgy megdobbant a szívem. Már rég rádiós voltam, amikor láttam, hogy mennek a gyerekek a virágokkal, meg minden. Nehéz dolog pedagógusnak lenni, nehéz dolog jó pedagógusnak lenni olyannak, aki nem csak a saját tantárgyát ismeri kitűnően, hanem tud a gyerekekkel bánni, a szülőkkel bánni. Ez most már nagyon nehéz, tudom, hogy a szülőkkel is sok baj van, a gyerekekkel is, de azt hiszem, hogy a pedagógusoknak is másképp kellene hozzáállniuk, de mentségükre legyen mondva, én úgy tudom, hogy metodikát nekik nem tanítanak. Mi annak idején mind oroszból, mind angolból elmentünk Csákovára, ez Temesvártól 40 kilométerre egy nagy község, és két hétig ott laktunk egy bentlakásban, megtanítottak, hogy hogy kell leadni az anyagot, hogy haza kell menni a szülőhöz, kellett a gyerekről egy jellemrajzot, a szülőkről, hogy milyen családi helyzetben, hogy van, mint van. Most ez valahogy nincsen. Az, ami engem megdöbbent, mert most már négy darab unokám van, és iskolások mind, hogy sokszor, mikor együtt tanulunk, és tudom, hogy mit tanulunk együtt, és akkor hazajön azzal, hogy hármast kapott. De már mit nem tudtál? Nem volt letörölve a tábla, és zajongtunk. És erre behármasoztánk. Hát ez hogy van? A magaviseleti jegyet azt lehúztuk. Amikor valaki rosszul viselkedik és szemtelen, akkor minden további nélkül. De nem hiszem, hogy az illető tantárgyból kell ilyen jegyet adni azért, hogy akkor rend legyen és csend legyen, és nyugalom és béke.
Mennyire éreztem Melinda riporterként azt, hogy ha már annyit szenvedtem a kommunizmusba, akkor legalább a műsorok szintjén egy kicsit jóvá tegyük azt a korszakot. Mondjunk el olyan dolgot is, amit régebben nem mondhattunk el. Volt-e ilyen a változás után?
Volt, és emlékszem, egy ex-katedra rovatot szerkesztettem, és az itteni pedagógiai liceumban volt egy érettségi vizsga, ahol a gyerekeket ott tartották éjfélig. Miután megvolt az anyag tanárokkal, az igazgatóval, a tanfelügyelővel, a diákkal, a szülőkkel, utána megijedtek. Nem vállalták, mert mi lesz, hogyha ez visszaüt, és akkor a gyerekeken fogják megbosszulni azt, hogy ők elmondták, hogy folyik itt az érettségi például. De mégis bekerült adásba. Nyilvánvaló mindenről lehetett beszélni, de azt még elmondanám, hogy a hőskorban mindent bemondtunk természetesen, ami történt. Hát nem volt csak vezetékes telefon, mindenkit fel kellett külön hívni, és mindenhova el kellett menni. Míg többször bemondtuk, hogy nem mérgezett a víz. Erre aposan mondja nekem, hogy hát fiam, bemondtátok a rádióban, hogy a víz mérgezett. Tehát nagyon kellett vigyázni, hogy mit mondunk, mert teljesen félreértették. Ilyen szempontból nagyon nehéz volt az elején megszoktatni mindenkit, de hát ez a hőskorban, akkor persze azt a bizonyos fedőt felemelték, és mindenki mondta a magáét, és mindenki azt hitte, hogy úgy lesz, ahogy ő elképzeli. Nyilvánvaló, hogy nem lehetett.
Van egy kis csalódás bennünk, hogy nem erre számítottunk?
Igenis, meg nem is. Tehát nagyon sok minden tőlünk függ. Szórványról származom, ugye, Aradról. Az én időmben is, majdnem 50 évvel ezelőtt 3 osztály érettségizett. Brassóban is. De az ottani magyarság valahogy összetartóbb. Lehet, hogy azért, mert nem tömbben él, hanem ott állandó nyomás van, ez a szerva itt, szerva ott, és azért másképpen viselkedik. Tudnak örülni egymásnak, és tudnak kreatívak lenni. Miért bántjuk egymást? Miért nem vagyunk elégedettek, ha valaki megmondja őszintén a véleményét, hogy ez nem tetszett, vagy valami, akkor megsértődünk, az illető az ellenség.
Valami hiányzik a régmúltból?
Egy pohár víz mellett olyan humorérzéke volt a társaságnak, a viccek, politikai viccek, nyilván valami akkoriban ugye nem volt egyszerű dolog, de hál' Istennek megúsztuk. Az hiányzik, az a kapcsolat, az, hogy a tömbházban nyitva volt az ajtó, és bárki bejöhetett, a gyerekek egy kulccsal rohangáltak, és amikor rajzfilm következett a román televízióba, akkor a lányom kiabált, hogy de szene, és akkor rohant be megnézni a Mihály Jellát, vagy ami éppen volt. Valahogy az emberek között is a viszony más volt. Na de akkor elmentünk nyugatabbra, mondjuk Budapestig csak, már láttuk, hogy ott nem az van, hogy bármikor jöhetsz, ott be kell jelentkezni, mert ő dolgozik, meg minden. Most már nálunk is így van, hogyha valaki becsenget hozzád, rég nem láttad, azt mondod, miért nem telefonáltál, akkor tudtam volna, hogy jössz, meg ehhez hasonló, akkor ilyesmi nem volt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A legelső magnunk az egy olyan jó, nehéz bőröntke volt, hogy csak cipelni kellett, nem volt könnyű vinni. Kimentünk keresztúra a gyermekotthonhoz, na ott még ment a Philips Junior, és mikor kimentünk Fiatalvárra, megbukott. Jöhettünk haza.
Hát a mostani digitális felvevőinkkel is az a helyzet, hogy kimegyünk terepre, felvesszük, mire beérünk, már nincs felvétel rajta. Tehát ez bosszantó lehetett, főleg, hogy akkor nem egy órát csináltak Fiat falváig, hanem egy fél napot.
Persze. Gagyi erdőn keresztül, a gagytetőn ott volt az út annak idején. Emlékszem, hogy jöttünk terepről, télen borzalmas hideg volt. Sepsiszentgyőrről indultunk. Udvarhelyi, mikor megérkeztünk egy cukrászdával, bementünk, már félig meg voltunk fagyva. Onnan lekerültünk keresztúra, anyám még meleg vacsorával, kolbász, stb. Vártak. Betett téglákat a kályhába, és úgy indultunk keresztúról a Gagyi erdőn keresztül. A lábunk alatt amennyire volt a tégla, és az ablakot kellett töröljem, hogy a sofőr ki tudjon egy kicsit kacsintani. Borzalmas idők voltak. Később jött aztán sofőrnek Veres Árpád.
A népdalénekes.
Igen, ő mesterkedett, hogy valami meleg tudjunk csinálni a kocsiban. Ne is említsük a kiszállásainkat. Se kocsi szempontjából, se berendezéseink szempontjából, se kocsi fűtése szempontjából. Síralmas idők volt.
Na de akik hallgatják ezeket a hangfelvételeket, ezeket a zenei felvételeket, ők azt képzelik, hogy itt olyan csúcstechnika lehetett, és olyan körülmények, hogy az ember csak lubickolt itt a boldogságban, mert legalábbis, amit megcsináltak, azt jól csinálták. Azt tudjuk, hogy 1985. január 12-én megszűnt a Marosvásárhelyi Rádiónak a műsorsugárzása is a többi területi rádióval együtt, akkor a zenei és a beszélt szalagtár is minden estől elkerült Zsilávára? Vagy valami maradt itt is?
Minden elment. Maradt egy kis csoportnak lehetősége, hogy össze-vissza másoltak zenéket, könnyű zenéket, és azzal szórakoztak, és megfigyelést végeztek fenn az emeleten, az egyik kicsi szobában volt, nem tudom milyen berendezésük. A többit mindent elvittek Bukaresbe.
De ezeket kazettára másolták, vagy stúdiószalagra másolták?
Maradt nekik magnó, és azzal szórakoztak egy páron, akiket nem akarok említeni, kik voltak.
Mire emlékszik szívesen Zoli bácsi ebből az egész rádiós karrierből? Mi ad úgy elégtételt, ha alkalomattán úgy visszagondolja ezeket az éveket, nehézségeket is akár?
Hát elégtételt adna nekem az, hogyha tudnám, hogy a szalagtár nem úgy van, ahogy van. Ez nagyon nagy elégtételt, mert én azért nagyon sokat dolgoztam. És ez mindent igazol, amit csináltunk ott a rádión.
Amikor például egy ilyen népzenei felvételt hall a rádióban, úgy megdobban a szíve, hogy még az enyémet használják? És nem azt a változatot, amit már digitalizáltak és felturbóztak?
Hát néha igen.
Tóth Bélának például megjelent egy könyve, és ott nem sok ember dicsér, de Zoli bácsit kiemeli.
Megvannak.
Jó érzés, hogy elismerik a munkáját?
Hát jó érzés, de miért hencegjek vele?
Néha visszakívánkozik a rádióba? Úgy húzza a szív a rádió fele?
Húz, de hát mikor nincs szalagtár, amin dolgoztam egy életen át, hát akkor mit csináljak? Ez fura, nem?
Nagyon sok zenéje volt Bukarestnek Erdélyből. Volt abban magyar is, és román is. És világos, hogy azokból másolatot küldtek ide, és annak kapcsán a fonotéka feltöltődött. De olyan zeneszerző főnöke volt nem egyszer, hanem kétszer a Marosvásárhelyi Rádió stúdiónak, akik értettek hozzá, zenészek voltak, és minden további nélkül ontotta magát a zene. Hívták az együtteseket ide a hármas stúdióban, én a legnagyobb zenésznek mégis itt a felvételek kapcsán merem állítani, hogy Borbé Zoltán volt, idős Borbé Zoltán, a Muszkát, a Rózsát, a Hudit, ő hozott be a stúdióba, ő csinálta velük a felvételeket, és így megtelt a fonotéka csodálatos, szebbnél szebb népi muzsikákkal. És nem beszélve arról, hogy nagyon sok népdalénekes szólaltattak meg. Nagyon sokáig dolgoztam például a hármas stúdióban, aztán mindenféle ennek-annak köszönhető vizsgának természetesen bekerültem a vezérlőterembe, ott dolgoztam sokáig.
A műsorok elkészítése az milyen szempontot vett figyelembe akkor? Tehát propaganda célból indították 58-ban, legalábbis ezt
persze,
szokták mondani
hát
március másodikán.
De persze, hogy az volt. Hát ne felejtsük el, akkor is emberek éltek itten. Tehát senki se tudta, hogy 50 év múlva itt más világ lesz. Tehát mindenki élte az ő minden napját, beilleszkedett abba a munkába, amit kellett csinálni. Én meg vagyok győződve, hogy most is vannak emberek, akiknek nem tetszik ez, ahogy itt van most. Akkor is voltak emberek, akiknek nem tetszett, hogy volt akkor, de mindenki azért végezte a dolgát. El kell mondjam azt, hogy nem emlékszem, hogy valakit csúnya módon kirúgtak volna a rádiótól. Volt itt megrovás, volt itt gyűlés, volt itt mindenféle, de soha senkit nem tettek a szégyen táblára, hogy ezt vagy azt nem csinált. Ez egy család volt. Volt itt veszekedés, de a veszekedés a családba maradt, volt itt lekapás, az is a családba maradt, és akkor ment az élet előre. Fiatalok voltunk, és az idősebbek is, frontot megjárt emberek voltak, mindenféle vonalon szüleink voltak.
58-ban tudták, hogy azért jött létre ez a rádió, hogy a külföldi rádióadások ellen beszéljen?
De nem mondanám ezt, most kezdik filozófálni egyesek.
Mert most ezt halljuk, ezért
igen, de hát igen, mert most azért mondják ezt, én merem állítani, én soha nem hallottam itten, pedig itt voltam, hogy na gyerekek, azért megy a Marosvásárhelyi Rádió, mert ellenhatást kell kialakítani a Szabad Európával szembe. Én ezt nem tudom. Még azt se tudom például elmondani, hogy Kádár János itt járt Marosvásárhelyen. 1958-ban jött, megköszönte a bútorgyárnak, hogy küldött ablakkereteket és ablaktokokat és ajtókat, és mit tudom én micsodát a forradalom kapcsán szétlőtt épületekhez. Most is sokat mondjuk, hogy autonómia kell. Akkor autonómia volt, de én azt hiszem, hogy a gumikat mi durrantottuk el, és azért állt meg az út szélén, és nem ment tovább. Nekem ez az érzésem.
Akkor valaki beleszólott, hogy milyen téma menjen a rádióba?
Igen. Hát akkor ment a mezőgazdaság szocialista átalakítása, ugye? Elmondták ötször, hogy miért jó a társas, és tízszer elmondták, hogy miért jobb a kollektív gazdaság. Világos, hogy az a szerkesztő, mint ahogy mi is foglalkozunk bizonyos témákkal. Vagy azt akarjuk, hogy fogjanak össze az emberek, és egyesületeket csináljanak odahaza, stb. Stb. Annak az időnek az volt a hívó szava. Világos, hogy ha lett volna magánrádió, akkor bezárták volna, elkezdtem mondani, hogy ne álljanak be a kollektívbe. Itt meg kimentünk egy kollektív gazdaság avatására, akkor megkérdeztük Julisnénit, vagy nem tudom melyiket, hogy szabad-e vagy nem szabad.
Bizonyára voltak olyan anyagok, ami be kellett menjen, de ha volt egy ötlete, hogy én ezt szeretném műsorra tűzni, megtehette?
Szabad keze volt a szerkesztőnek. Ő vállalta a felelősséget arról, amit akart csinálni. Minden osztálynak főnöke volt, mindig megbeszélték azt, amit csinálni akartak a szerkesztők. Minden további nélkül, ha olyan volt, megadták rá a segítséget. Na most nagyon fontos dolog tudni azt, hogy én a szerkesztőségbe 1977-ben kerültem be. Addig lendolgoztam a műszakon. És tudom azt, hogy itt számos ötlet, a pionír adás, hát az olyan adást nem fog csinálni itt soha senki, amilyen volt akkor a pionír adás és a gyerekadás. Arról beszélnek most is, falun nem egy emberrel találkoztam, időssel, aki azt mondta, hogy ő a postás Jankóval tartotta a kapcsolatot, hallgatták minden vasárnap. Emlékszem, hogy a bábszínháztól jött egy bábszínésznő, és ő mondta, hogy itt postás Jankó. Tehát csodálatos. Olyan levelezés folyt, Lázár Éva sírt sokszor, a gyerekek olyanokat írtak. És bement, felolvasták a leveleket. Nagy volt a levelezés. Egyik legjobb műsora volt a Marosvásárhelyi Rádiónak a Postás Jankó. Tehát a gyermekadás. Sok mindent tönkretesz az ember, tudatosan vagy tudatlanul.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Ifjúság, álmod oly merész, még titoka vagy, és ez oly nehéz. Hisz érzed már, szép az élet, és álmaidból vágyod ébred. Jöjj, ifjúság, már az élet, megnyílik ma már néki minden szív. Repülni van álmok szárnyán, tudom miért kiállt, már tudom miért e vágy téged hív. Szerelem fiatalon
Székelyem Éva színművésszel beszélgetünk, aki évtizedeken keresztül volt munkatársa Marosvásárhelyi Rádiónak.
Istenem, 1960 és 2014. Ez az évszám még butorban is öreg.
És amikor Éva néni bekerült a gyerekműsorhoz, gyakorlatilag a pionérműsorhoz, azonnal kezdett? Vagy volt egy kifutási idő, megtanulta a szakmai fogásokat, megmagyarázták, hogy ez hogy készüljön, mi lesz a szerepe?
Jaj, hát nem ment ez olyan könnyen, nyilván. Hát adott volt egy jó hang. Adott volt az is, hogy én nagyon élveztem, és amit szeret az ember, azt könnyen meg is tanulja.
És idő is volt rá, persze. Akkor nem úgy volt, hogy kezembe kaptam a szöveget, gyorsan, 5 perc alatt, mert ennyi idő van, vagy 10 perc be a kabinba, ahogy esik, úgy suppan.
Éva nénének volt szabad keze? Azt írhatott, azt mondhatott, amit akart?
Ja, Isten,
vagy
Marius.
Abban az időben nagyon sok kezen átment az a szöveg?
Jaj, dehogy. Hát az külön fogalom volt. Először is a szerkesztő megírta. Az osztályvezető elolvasta, jóvá hagyta, láttam azt. Akkor bekerült a főszerkesztőhöz, ott szintén elolvasták, jóvá hagyták, aláírták, és akkor jött pártunk és kormányunk, ő is rá kellett tegye a pecsétet, és mikor mindez megtörtént, utána le lehetett gépelni, utána fel lehetett olvasni, miután felolvastad, akkor megint
újra
meghallgatták, és jött a viza, ezt így hívták akkor, és hogyha nem volt ez meg, addig nem ment be az adás még egy betű sem.
Akkor élőadásról szó sem lehetett?
Szó se volt, szó se volt.
A bemondók sem voltak élőben?
Soha, senki, senki az égvilágon. Egyszer, amikor voltak a cseh események, na akkor emlékszem, hogy utánam küldtek egy kocsit, mert úgy peregtek az események, hogy pont a hírolvasó szerkesztő az szabadságon volt. A későbbiekben aztán majdnem minden nyáron helyettesítettem a hírolvasót. És ez pont egy ilyen nyári időszak volt, amikor utánam jött egy kocsi, bevittek a szerkesztőségbe, a hármas kabinba ment az adás, az ajtó alatt cédulákon mondatokat csúsztattak be, én azt felolvastam, kint papártunk, kormányunk rátette a pecsétet, és azzal mentek, az egyesbe volt akkor az adás, ott is becsúsztatták szépen a szallagot valahol az ajtó alatt, és így ment, de akkor se élőbe, hanem így mondatonként szinte vitték az anyagot, amit be kellett olvasni. Ott lezárták az ajtót. Amikor volt az adás, az az ajtó be volt zárva. Ott egyedül volt a szolgálatos
túrafőnök,
technikusokkal. Igen, és a technikusok.
De ez így volt még 1995-ben is. Aztán a 90-es évek vége felé lazult meg ez a nagy szigorúság, igen, amikor kezdték az ajtókról is a rácsokat leszedni, igen, meg igen, szétverni a stúdiót.
És milyen érdekes, olyan idős szerkesztők, mint például Fazakas, hát azelőtt már 30 évig vagy 40 évig ott volt a rádiónál, és annyira nem szokta meg az élő adást, amikor ment a gazdaműsor. Én kellett felolvassam az összekötő szöveget. Nem tudott élve megszólalni, pedig riporter volt, és remek riportokat csinált, jó hangú. De ahogy bement a kabinba, mikrofon elé nem tudott megszólalni, tehát nem tudta vállalni még csak az összekötő szöveget sem.
Éva nénének voltak problémái? A mikrofonnal, mikrofonláz, a stúdió, hogy egy szobába ül az ember, és pirosra, vagy kézintésre kell elkezdeni a beszédet.
Eleinte igen. Voltak olyan technikusok, akik engem egy kicsit zavartak például. Bűbájos, édes emberek az életben, de amikor megláttam Oszkárt az ablak mögött, akkor nekem valami összeszorult a torkomban. És akkor olyan furcsa volt. Őt kimondottan úgy nem kedveltem munkatársnak. Nem tudom miért. Aztán nagyon jó barátságba kerültünk. Persze ez csak a kezdeti időszakban volt, de voltak olyanok is, akik jó hatással volt, ahogy szembenézett veled. Mert amikor az ember tévedett, akkor újra kellett venni. És az olyan rossz érzés volt. És volt, aki könnyebben átsegített ezen a huppon a magatartásával, vagy egyáltalán az egyéniségével. Ha Tóth Mari ott volt az ablak mögött, akkor nevetve vettük fel, baki volt, kijavítottuk, de nem stresszeltem magam. Ha szegény asztalos Oszká, Isten nyugtassa, Oszi volt ott, akkor engem a gutta ütött, meg se gombocot volt a gyomromba. De más is volt így. És milyen érdekes, például ez a Jakab Ernő bácsi, egy adott pillanatban, mert tulajdonképpen ő tanított meg engem. Vele kezdtem a legelső hírolvasást, és ő nem tudott nyitni. Azt, hogy itt Marosvásárhely, nem tudta kimondani egy adott pillanatban, pedig milyen régi, motoros volt, úgymond. És akkor mindig mondta, na fiacskám, te nyissál. Utána ment minden.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Milyen volt a zenei politika mondjuk 85-ig és 90-től erre fel, amíg ott dolgozott?
Elsősorban egy szabály volt. 20% lehetett külföldi muzsika, és 80% hazai. Ezért történtek azok a felvételek, amelyek bekerültek a szallagtárba, hazai énekesek, hazai zenekarok, nem csak Bukarest készíthetett felvételt, hanem itt is helyben kellett.
Marton Marikának az élet összefonódott a zenével. Nagyon. Ha most hallgatja a műsorát a Marosvásárhelyi Rádiónak, néha bosszankodik, hogy ez a zene nem itt kéne menjen, hanem ott kéne menjen, nem így kéne legyen, hanem úgy kéne legyen. Magába szerkesztje a műsorunkat zenei szempontból?
Mást hiányolok. Nincsenek zenei műsorok szerkesztve. Ez nagyon hiányzik az adásból. Jó, lehet, hogy most más a divat. Lehet, hogy most másképp látják a kollégák. De minden műfajnak megvolt a helye, és az nagyon hiányzik. Lehet, hogy én ott maradtam abba az időbe, de az új időbe is volt rock műsorom, volt tini műsorom, volt népzene műsorom, volt szimfonikus műsorunk, arról nem beszélek, operett műsor, opera műsor, hát ezek mind hiányoznak. Nem jó mindig egyveleget szerkeszteni. Néha alkalmat kell adni bizonyos műfajnak, hogy kibontakozzon, hogy megismerje a hallgató a mai énekest, vagy a mai zeneszerzőt, vagy ehhez hasonló. Tehát ezek hiányoznak.
Régebben a zenét a szerkesztő az ízlése szerint válogatta és kérte a zeneszerkesztőtől, vagy a zeneszerkesztő a műsor témájához ajánlotta a zenét?
Voltak olyan jellegű műsorok, mert nagyon sok volt a szerkesztett műsor, és a zenével volt illusztrálva. És akkor ahhoz meg kellett keresni a hozzáillő muzsikát. Minden napnak volt valamilyen szerkesztett műsora, és az nagyon jó volt.
Annak idején például a Művészvilág, vagy valaki más intézményből támadta a rádiót, ha kellett, ha nem?
Nem. Nagyon érdekes, olyan kapcsolata volt a rádiónak a színházzal és a színi világgal, és a Színi Akadémiával, hogy én nem hallottam olyan jellegű. Most az utóbbi években már kezdődött, de akkor mindig az volt a hátterébe, hogy miért csak ezt használják, ezt a szemét, vagy miért csak azt a szemét használja a rádió. Tehát ez volt a probléma. És ebből kifolyólag egymást is piszkálgatták, vagy éppenséggel azt a műsor szerkesztőt, aki használta. Nekem is volt személyesen egy konfliktusom. Rám erőszakolták, hogy az illető művésznőt használjam, és én megmondtam első pillanattól, hogy nem odavaló a hangja. Más jellegű a hangja. Használjátok. És én szépen leépítettem egy rövid idő alatt. Nekem nem felelt meg, mert én hallottam a visszataszító hangsúlyt, hangot, s mindent. És ebből kifolyólag voltak olyan helyzetek, amikor üzent, nem mert szembe kerülni velem, mert azért én megmagyaráztam volna neki egy-két dolgot, hogy mi hiányzik a hangjából, és mi hiányzik a beszédjéből. Az akkori főnök asszonynak megmondtam, hogy nekem te ne hozzál embert. Én, ha nekem kell művész, én tudom, hogy kit hívjak.
Most sem személyesen mondják el a véleményt, hanem üzengetnek Facebookon keresztül, vagy másoknak mondják el.
Ez a Facebookos egyik-másik molesztálása, vagy mocskolóda. Hát ez egy olyan közönséges dolog. Azt mondtam, ez semmiféleképpen intellektuel emberekre nem volt. És egyet ért velem valaki, vagy nem ért, én bárkinek a szemébe megmerem ezt mondani, mert higgyétek el, hogy ezt a legegyszerűbb, legprimitívebb emberek se használják. Ez nem val művelt emberekre.
26 éven keresztül Szabó Anikó neve minden nap ott volt a hallgatóink lakásában a rádión keresztül. 90-ben léptél be a Marosvásárhelyi Rádió kapuján, és 2016-ig bírtad a strapát, a műsorkészítést, bírtad volna tovább is, csak eljött a nyugdíjazás ideje. Milyen műsort kaptál? Vagy annak idején a kezdetekkor mindenki mindent csinált?
Indulásból szombatra osztottak be, akkor Csifó János volt a szombati adások szerkesztője délelőtti délutáninak, oda kellett be segítenem. Egy ideig váltásban készítettük a délelőtti délutánit, utána pedig nagyon rövid idő múlva az enyém lett a szombat reggeli adás, amit majdnem a nyugdíjazásomig vittem. Ez egy kicsit olyan szívem csücske is volt ez a műsor. Amúgy aztán attól kezdve mindenhova be kellett dolgozni, nem tudom pontosan.
Én nagyon sok falu műsort archiváltam, például kazettáról, amiben vagy szerkesztő voltál, vagy riporter, de dolgoztál rádióújságnak is, szerintem minden műsornak, mert régebben az volt a divat azért a Marosvásárhelyi Rádiónál, hogyha terepre mentünk, akkor másnak is hoztunk anyagot, tehát nem csak a mi műsorainkat töltöttük meg.
Igen, és szerintem ez így volt normális, tehát én ezt teljesen rendbenvalónak találom most is. Nem tudom, ha van olyan műsor, ahova nem dolgoztam be, tényleg, lehet. Miután megjelent a rádióság, oda is bedolgoztam, gyermekműsort szerkesztettem, de bedolgozni tényleg azt hiszem, hogy mindegyikbe. Én is mindenhova, de más is mindenhova.
A műsoraidat, az anyagaidat, azt őrzöd, azt archiváltad, hogy esetleg, mikor unatkoznál, akkor visszahallgast ezt a 26 évet, vagy erre nem gondoltál?
Egyáltalán nem. Mert nekem nincs egy adásom sem meg. Emlékeket őrzök, azt igen, a fejemben, ameddig élek, azok élnek velem, és aztán utána meg, hát ki lesz erre kíváncsi?
Hát én kíváncsi lennék, például, hogyha megírnád ezt a 26 évet valamikor. Gondoltál erre?
Ne. Ez érdekes, mert annak idején az írott sajtóban is dolgoztam diákként, de az soha nem vonzott annyira. Tehát nekem könnyebb beszélnem, mint írnom.
Egy rádiós, én úgy érzem, hogy élete végéig rádiós marad, akkor is, hogyha a főállás az tanár. Te szoktad-e hallgatni most nyugdíjasként a Marosvásárhelyi Rádiót, vagy egyáltalán a rádiókat hallgatod-e?
Persze nem rendszeresen, de szoktam rádiót hallgatni, és ez olyan igaz, hogy az ember megmarad rádiósnak, mert rádiós füllel hallgatod, ha akarod, hanem észreveszed rögtön a bakit, akkor izgulsz, hogy amikor nekifut valaki egy szónak, és elakad, hogy na másodjára sikerüljön, mert sajnos van olyan, hogy négyszer-ötször kell nekifutni, mert ez belülről úgy jön az embernek, hogyha először nem tudod kimondani a szót, akkor jobb, ha kiugrod. Neki se futsz másodszor, mert lehet, hogy csak öt-ötszörre sikerül. Szerintem a rádióhallgatáskor, még ha nem rádiósként hallgatod, akkor is azt várod, hogy információt kapjál, és hogy kellemesen érezd magad, miközben hallgatod a rádiót, és ez főleg a zenéknek köszönhető.
Mennyire rádiózunk most a te ízlésed szerint? Nem csak a Marosvásárhelyi Rádió, hanem a mostani rádiós palettán levő műsorok, ezek mennyire olyan Szabó Anikósak, mennyire elégítenek ki?
Egy dolog zavar, és ez hát szinte minden rádió műsornál előfordul, amelyeket én hallgatom, tehát nem a Marosvásárhelyi Rádióról beszélek. Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy szinte egyáltalán nem fektetnek arra hangsúlyt, hogy aki a rádióban beszél, az beszéljen szépen és helyesen. Olyan hibákat hallok, amelyeket nem lenne szabad hallanom rádióból a műsorvezetőtől, mert hogy az interjú alany téved, hibásan beszél, az egy dolog. De amikor a rádió munkatársa beszél helytelenül, rossz hangsúlyt használ, az már szerintem nem helyes.
Gondolom, hogy 90-ben, amikor kezdted ezt a rádiós karriert, akkor azért végig kellett járni a lépcsőfokokat. Én 95. június 1-től kezdtem, de 97 végéig csak a kapuszszobáig jöttem, adtam át a felvételeket a László Editnek, most Erdei Edit Zsuzsannának. Nem lehetett csak úgy császkálni és átugrani bizonyos lépcsőfokokat. Te hogy látod, mennyire hígult fel ez a szakma?
Olyanok kerülnek mikrofon elé, akiknek még sokat kellene tanulniuk, mielőtt főleg élőadásban mikrofonhoz kerülnek. Én ezeket a lépcsőfokokat diákként éltem meg, amikor a Kolozsvári Rádiónál dolgoztam, illetve bedolgoztam. Akkor élőadásba igaz nem mehettünk, mert akkor nem volt szabad, akkor mindent előre fel kellett venni, hogy a cenzúra ugye működhessen. De bizony 90-ben is, amikor ide kerültem, és még utána jó darabig, amikor valaki jelentkezett, és a rádiónál szeretett volna dolgozni, teszteknek vetették alá, elsősorban hangpróbán. Megfigyelték, hogy milyen a hangja a mikrofon előtt, hogyan beszél, és annak idején kellett mikrofon engedélyt kapnunk ahhoz, hogy mikrofon elé állhassunk, ülhessünk a rádióban. Én azt hiszem, hogy ez teljesen elmúlt, megszüntették, hogy miért? Erre a kérdésre nem tudok válaszolni.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a 66 éves Marosvásárhelyi Rádió elmúlt évtizedeit elevenítettük fel. Egykori munkatársaink Kovács István, Gáspár Sándor, Borbé Melinda, Borbé Zoltán, Tóth Béla, néhai Székely Emméva, Marton Marika és Szabó Anikó visszaemlékezéseiben. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Farkas Andrással búcsúzom, a viszonthallásra.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Szállnánk véle, hisz tétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni. Még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad. Ha sorsunk velünk mostohán is bán, még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal ámít. És éltet a remény, te leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsend és a vihar. Egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni. Még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő. Csak haladunk, utunkon mi.